Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szászárit vagyok, műsorszerkesztője. A mai adásunkban a sepsiszentgyörgyi születésű Csíki Csengelével beszélgetünk, aki a színház világából, a színpadról a gazdálkodó életformát választotta. Állattartással, növénytermesztéssel foglalkozik, teljesen önfenntartó gazdálkodási életformát, a természet közeliséget, és ennek a csodás birtoknak az energiáját felhasználva él családjával együtt a Maros megyei Pókán. Csíki Csengele élettörténetén keresztül szeretnénk rávilágítani és népszerűsíteni egy kicsit a gazdálkodói életformát, azt a természet közeliséget, amelyet talán sokan idegennek tartanak. Kedves hallgatóink, maradjanak rádió közelben!
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Köszönjük a kertbarátok hallgatóit! Maros megyei Pókába járunk, Csíki Csengelénél. Nemrégiben költöztek erre a csodálatos nagy telekre, birtokra. Miért pont Pókába, miért pont erre a telekre, birtokra? Mi az, ami megfogott, mi az, ami bemonzott ide téged ebbe a faluba?
Pókába 20 évvel ezelőtt költöztek ki a szüleim. Hétvégi házat kerestek, és ők éreztek rá ennek a helynek a szépségére. És aztán én így a kalandozásaim Székelyföldön, hogy itt is éltem, meg ott is éltem, meg és visszakerültünk Vásárhely mellé. Nyaranta, amikor a szüleim kint voltak itt Pókában, akkor idejöttünk a gyerekekkel, és ezen a birtokon, ami most a miénk, egy család gazdálkodott, és 10 évvel ezelőtt lovakat tenyésztettek, pónikat, frízeket. És a nagyobbik fiam bekérezkedett ide akkor 6 évesen, hogy ő szeretne a lovak közelében lenni, és akkor láttuk először ezt a birtokot, vagy járhattuk körbe ezt a birtokot, és ez úgy benne maradt az emlékeinkbe, tehát ez így bevésődött. És aztán nagyon sok minden történt az életünkben, de 5 évvel ezelőtt kezdtem el gondolkodni abban, hogy állattartás, gazdálkodás. Eleve adta magát a hely, mindig is volt egy ilyen késztetésem, a férjemmel együtt folyamatosan ilyesmiben gondolkodtunk, és valahogy a pillanat kellett elérkezzen, amikor mindennek neki fogunk. És az én életemben érkezett el hamarabb ez a pillanat, tehát amikor már ott volt a 4 gyerek, és a Tófalván, amikor még ott éltünk, a lehetőség. És akkor az első az volt, hogy születésnapomra kecskét kértem. Tehát valahogy úgy voltam vele, hogy a kecsketej, a kecskehús, és azért mégsem egy nagy állat még, de azért mégis nem kutya, tehát azért valamilyen szinten közelebb fog vinni a gazdasághoz, tehát valahol ott a határmesdje. És kértem 1 kecskét, 4-ből 3-mal mentünk haza, azt kaptam a családomtól születésnapomra. És a kecsketartással kezdődött ez az egész. Aztán utána jöttek a komondorok, rengeteget olvastam utána, nagyon sokat informálódtam, gazdákat kerestem fel, akár személyesen, akár virtuálisan, és egyik információ hozta a másikat maga után. Tehát ez olyan, mint amikor az ember kinyitja a Pandora szelencéjét, hogy kinyílik az ember előtt egy teljesen új világ, és akkor áramlik belőle a rengeteg sok csoda. Nagyon gyakran megéltem azt a bizonyos aha élményt, hogy hú, őshonos állatok, és hogy hogyan vesztődik el a világunkból, a hétköznapi életünkből a háztáji gazdálkodás. Nekem addig fel se tűnt, hogy egyszerűen a falvaink kiürülnek, az állattartó gazdákból felszámolódnak a csordák, hogy az valahogy úgy olyan döbbenet volt számomra, és hogy mekkora erőfeszítéseket tesznek a emberek, tudatosan gazdálkodó értelmiségiek, hogy mindezt a folyamatot megállítsák, és hogy visszahozzák a falvainkba az állattartó gazdálkodást, az egyszerű háztáji gazdálkodást, ami nem az ipari termelésről szól, hanem egy családnak az ellátásáról szól. És hogy milyen fajtákban gondolkodnak, és hogyan párosítják össze ezeket a különböző fajtákat egymással, tehát a különböző ló, tehén, kecske, kutya, stb. Fajtákat, mint őshonos állományt hogyan párosítják, társítják össze egymással. Melyik vidékre milyen állat való. És ahogy nyílt előttem ez a világ, úgy egyre biztosabb lettem abban, hogy én ezt szeretném csinálni. És akkor így jöttek aztán a komondorok, tehát a kecskék után jöttek a komondorok, aztán a komondorok után jöttek a tehenek, a kárpáti borzderes. Az egy nagyon tudatos választás volt már, nagyon tudatos keresése, de mégis a lelkem szerelme. Tehát 4-5 tehén közül kellett választani, és amit ugye szakmabeliek javasoltak, hogy akkor ez, vagy az, vagy amaz, és akkor én mégis azokat választottam, akiket a szívem szólított meg, vagy ők szólítottak meg engem, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell mondani, vagy megfogalmazni, szavakba önteni ezt az érzést. És akkor így érkezett hozzánk Bözsi és Riska, teljesen bot csinálta gazdaként. Tehát az, hogy én gyermekkoromban a dédszülői háznál voltak tehenek, vagy hogy a gyermekkoromban a szüleim hétvégi háza Kálnokon, és akkor ott a szomszédban voltak tehenek. Tehát kb. Ennyi volt az összes tapasztalatom a tehenekről. És akkor neki kellett fogni, és meg kellett tanulni, hogy ez hogyan történik. De érdekes módon hiányzott belőlünk a görcsös tudni akarás, vagy a görcsös cselekvési akarás. Egyszerűen szerelemből csináltuk az egészet, és úgy gondoltuk, hogy ez így jó. És mivel ezek a fajták egyrészt őshonosak, másrészt tudatosan választottam olyat, ami igénytelen. Tehát nem kíván különösebb szakértelmet az ő tartása, és én akkor még nem tudtam, hogy az egyede válogatja is. Én úgy gondoltam, hogy ez a fajta ilyen, és akkor ez minden egyedre vonatkozik, tehát nekem azon kívül, hogy ott a legelő tessék, egyél, én adok neked inni, megtanultam fejni, megfejlek, jön a borjú, stb. Hát ezen kívül én sok tudást nem gondoltam ebbe bele, aztán idővel rájöttem, hogy tévedtem, tévedni emberi dolog, de még mindig nem tévedtem akkorát, hogy mondjuk egyetemet kéne végezni ahhoz, hogy én most tehenet tartsak. Ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Meg kell tanulni, de nem kíván különösebb könyvtárat. Ugye nagy család, pandémia volt, meg minden, és hát kellett a tej. És akkor, ha már tej, akkor az milyen tej legyen? És akkor a kárpáti borzderesnek ugyan alacsony tejhozamú fajta, de nagyon zsíros a teje. Nagyon fehérjedús, és nagyon magas a tápanyagtartalma. Azért is hívják vajtehénnek, mert a nagyon kevés tejmennyiségből nagyon sok vajat lehet előállítani, és nem akármilyet. Tehát én, mikor elkészítettem az első vajat, akkor értettem meg édesanyámat, aki azt mondta, hogy az ő gyermekkorában a vaj volt a sárga, és a fehér volt a margarin. Ugye a mi világunkban pedig sárga a margarin, fehér a vaj. Hát ez van az üzletekben. És amikor én elkészítettem ezt a vajat, és ez a vaj sárga volt, citromsárga, akkor értettem meg édesanyámat. És ezt a vajat megkóstolni, ezzel a vajjal együtt élni és használni, akár korlátlan mennyiségben, most beszélünk például napjainkban, akkor, amikor 3-4-szeresére mentek fel az árak, és ez nekem itt van, és én megcsinálom, és készen van. Hogy ezeket megtapasztalni, vagy hogy megtanultam sajtot készíteni, nem ilyen szofisztikált 18 000 nyelven beszélő francia sajtok, hanem egyszerű, tiszta házi sajt, ami gomolyan sajt, vagy akár egy picit érlelt, ízesített, száraz, félszáraz, és ennyi. És tudom, hogy miből van, és tudom, hogy készítettem, és ízletes, és finom, és mindenre is használjuk. Aztán ott van ebből a borjú, ami érkezik. Ami lehet bikaborjú, ugye túl vagyunk az első növendékvágásunkon, igen, megsiratta, igen, így van. Ez is együtt jár a gazdálkodói élettel, de az is biztos, hogy az a marha, amelyiket én segítem ki az anyjából, amikor a világra jön. Én nevelem fel, én rendezem, én etetem, amikor annak a húsa kerül feldolgozásra, akkor abból semmi nem kerül a kutyák elé. Tehát egészen más értéket ölt az a hús magára. De ezt megtapasztaltuk mondjuk a marhavágáson kívül, tehát megtapasztaltuk Tófalván. Viszont azt éreztük, hogy folyt meg a város. Tehát Vásárhely arrafele terjeszkedik. És ilyen zsebkendőnyi területekre felosztották Tófalvát is környékét, ilyen 5 áras telkekre. iszonyatosan felmentek a telekárak, és teljesen egyértelmű volt, hogy a város arrafele terjeszkedik. Mi pedig nem időszakosan szerettünk volna gazdálkodni, hanem állandóan. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk pár éven belül beépül Tófalvának az a része, ahol mi éltünk, ott az állattartást fel kell számolni, mert hát szaga van, mert a kakas kukorékol, mert nem lehet disznót tartani, mert fúj, és a többi. Tehát most nem a kertvárosok ellen szeretnék beszélni, hanem talán esetleg fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy a város vonzáskörében lévő falvak gazdálkodói rétege mekkora veszélyben van, és hogy mennyire nem értek egyet azzal, hogy a városi ember kiköltözik egy ilyen helyre, vonza a falu természetes életkörülményeit nyújtó mi voltja, de egy idő után a saját maga tömbház lakói formájára szeretné, vagy igyekszik megváltoztatni a falut. És ezáltal felszámolódik, tehát most elvágtam saját szavaimat, de ezáltal sajnos felszámolódnak a gazdálkodó falvaink, és urbanizálódik. No, tehát mi ezért gondoltuk úgy, hogy még idejekorán a Tófalváról elköltözünk, és keresünk egy olyan birtokot, vagy birtok lehetőséget magunknak, nagyobb területet, ahol extenzív állattartásban tudunk gondolkodni, és növénytermesztésben tudunk gondolkodni, nem az értékesítés miatt, hanem a saját magunk családjának az ellátása miatt. És akkor elkezdtük keresni a helyeket, és valahogy mind a bumeráng állandóan visszatértünk Pókába. Tehát valahogy mindig itt kötöttünk ki, és akkor kiderült, hogy ez a birtok, ami annak idején olyan csodálatosan hatott ránk, az eladóvá vált. És akkor úgy döntöttünk, hogy bár az itt lévő kis parasztház egyharmada a mi tófalvi házunknak, de a telek, a birtok, a gazdasági épületek és a lehetőség, amit magában rejt, az viszont arról szól, amit mi szeretnénk, azt tudná szolgálni. Úgy döntöttünk, hogy akkor összeszedünk minden lehetséges anyagi forrást, és megvesszük. És ezt eldöntöttük 21. decemberében, és 22. májusában már kiköltöztünk ide az állatáról. Nem igaz, hogy a költözés még nem tart. Tehát még mindig vannak tyúkpajták Tófalván, amiket nem sikerült elhozni. De igyekszünk a birtok adottságainak megfelelően, és a tasda jószága természete szerint címszó alatt életre kelteni ezt az egykori csodát, és a magunk képére formálni.
Megtanultál ugye sajtot készíteni, vajat készíteni. Az étkezési szokások is megváltoztak, nem? Valamennyire? Tehát, hogy teljesen más kép étkeztek, teljesen mást esztek. Kipróbáljátok kiküszöbölni a, nem tudom, egészségtelen dolgokat, és mindent magatoknak valahogy meg előállítani, megteremteni. Ez nehezebb, ezt így?
Követel egy teljes embert. Igen, tehát akár többet is, mert hogy nagy családról beszélünk. De nem, ez a fajta munka nem jelent olyan jellegű nehézséget, mint ahogyan azt elképzeljük. Tehát igen, történt egy szemléletváltás, egy életformaváltás. De azáltal, hogy egyrészt felneveljük azokat az állatokat, akiknek a húsából én elkészítem az ételeinket, vagy megtermesztem azokat a növényeket, amiből főzök itthon, vagy itt vannak a gyümölcsök a gyümölcsösből, vagy bármi, vagy éppen cserélem a többi gazdával arra, ami nekem nincs, tehát mondjuk nekem hústöbletem van, és akkor cserélem a többi gazdával, akinek zöldséges, a többi van. Ez ugyanolyan munka, mintha az ember elmenne egy munkahelyre dolgozni, és itt van egy nagyon érdekes paradoxon, hogy most azt kérdezem bárkitől, bármelyik asszonytól, bármelyik anyától, hogy miért jár dolgozni? Miért jár be egy munkahelyre? Mondjuk nincsenek különösebben szakmai vágyai, persze miért ne lennének előrehaladás, stb., de úgy különösebben nincs. Főleg akkor, amikor már ott van, nem tudom én hány gyerek, és megérheti az anyai ösztönvilágát. Hát, hogy legyen pénz. Legyen pénze. És mit csináljál a pénzzel? Hát, mert a családot el kell látni, mert hogy az étel, meg a főleg ahol férfi-nő a bőle álló hagyományos családról beszélhetünk, ugye, ahol a férfi is és a nő is dolgozik, és van mindkettőnek keresete, hogy általában ugye a táplálék beszerzése az üzletből, az az asszony dolga, az a családanyának a dolga, és legyen akár külön kassa, akár teljesen mindegy, a pénznek egy jó nagy részét a havi jövedelemből azt a táplálékra költjük el mi, anyák, asszonyok. És akkor itt van ez a paradoxon, hogy elmegyek 8 órába dolgozni valahol, valamilyen jó esetben kreatív, de általában rót munkát, hogy azt a pénzt elvásároljam táplálékra. Na most nevezzük azt, hogy én azt a napi 8 órát, bár nem 8 órás munka, mert ez egy életforma, a táplálékunk előteremtésére, meg tenyésztésére és megtermesztésére fordítom. Ugyanazt csinálom, miközben nem adok érte pénzt, de tudom, hogy az a táplálék az honnan származik, tudom, hogy az mennyire egészséges, és nagyon tudatosan állítom össze. Például szezonálisan. Tehát mit teszünk télen, mit teszünk tavasszal, mit terem a föld, mit adnak az állatok, mit teszünk nyáron, hogyan tárolok télire, a különböző tárolási formák, és így tovább. Hogyan és miként állítom össze a napi menüt? Ott vannak például a bőjt időszakok, amire amióta ezt a táplálkozási formát műveljük, most jöttem rá, nem vagyok katolikus. És nem is arról van szó, hogy bármelyik vallás bőjtjéről beszélünk, hanem beszéljünk akár a mi hagyományos népi kultúránkról. Sok-sok száz éves hagyományos népi kultúránkról, hogy miért alakult ki a bőjt időszaka. És akkor, amikor egy ilyen környezetben élünk, és ilyen formában élünk, akkor válik teljesen természetessé és magától értetődővé, mert kéri és követeli a testünk azt a fajta, nevezzük diétának, a bőjtös időszakot. Tehát
ugye a téli disznóvágás és a sok zsíros étel után jön egy bőjtös, egy ilyen diétásabb időszak, ugye? Tehát a húsvét előtti időszak. Tehát, hogy akkor azért kell, mert az a sok zsíros étel, amit ugye régebb is megettek, akkor azután kellett egy kis szabadság a gyomrunknak is.
Igen, a másik pedig az, hogy akkor, amikor a föld közelben élünk, és fizikai munkát végzünk intenzíven, akkor érezzük azt, hogy ugye télen kevesebb a fizikai munka. Tehát nincs az az intenzív földi munka. Ráadásul rövidek a nappalok, hosszak az éjszakák. Tehát a világosság rövidsége miatt is eléggé leszűkül a fizikai munka lehetősége. És elnehezül az ember. Tehát a zsíros ételektől, a szénhidrátdús ételektől, a cukordús ételektől elnehezül az ember. Most fel kell készülni arra, hogy tavasszal elindul a mezei munka. És nagyon intenzíven elindul a mezei munka, és a testünket erre szépen lassan rá kell vezetni. És ebből az elnehezült állapotból, és az elcukrosult állapotból vissza kell vinni, teljesítmény készé kell tenni a testünket. És akkor ezért van az, hogy van egy ilyen bőjtös időszak, ami, tehát ugye kibulizzuk magunkat a farsanggal, mert ugye nem csak azért karácsony, meg szilveszter, meg stb., hanem ott van a farsang is, ugye farsang zárás, február vége, és akkor a húsvéti következő 40 nap az az erre való felkészülés, és hogyha megnézzük az asztrológiát, megnézzük a csillagok állását, stb., ami, tehát most tekintsük el a horoszkópoktól, nem, ősi tudásokról beszélünk, ami akár modern tudásnak is nevezhető, hogy a különböző holdfázisok milyen hatással vannak a természetre, milyen hatással vannak az ember idegrendszerére, az ember alvási szokásaira, a testére, és a többi, és a többi. És akkor ez egy olyan felkészülési időszak, ami például a húsvét, ami azt jelenti, magyar szakrális nyelv is azt jelenti, hogy húsvét, tehát ismét magamhoz veszem a húst. És nem véletlenül a friss bárány húsa az első. Mert annyi zsírtalan, vagy zsírszegény, és húsmentes idő után, ami 40 nap, a bárány zsenge húsa az első, amit magamhoz veszek, és egy kitisztult szervezet számára az a hús, ami könnyen feldolgozható. Mert hogyha én egyből elkezdek szalonnázni, vagy zsírdús, vagy nehezen emészthető ételeket enni, akkor kinyírom az epémet. És ezért a bárány zsenge húsa az első hús, amit magamhoz veszek a bőtös időszak után, és szépen lassan a zsengéket így veszem magamhoz, mert akkor megjelennek a különböző zsenge zöldek kinn a természetben. Én ezeket most a gazdálkodás ideje, tehát amióta gazdálkodom, azóta egyrészt tudatos lett, másrészt újakat tanultam, harmadrészt pedig megtapasztaltam. És hogy mekkora energiát, tehát fizikai energiával tudja feltölteni a testemet, mindez, ez a fajta táplálkozási mód ahhoz, hogy azt a fizikai megterhelő munkát bírni tudjam. Reggel 4-kor kelünk, mert virrad. A nap még nem kell, de én már igen. A nap már rég lefeküdt, de én még nem. És még mindig dolgozom. És abban a sötét időszakban, tehát ami a rövid éjszaka, ami azt jelenti, hogy 5-6 óra maximum, annyi az én pihenési időm. Na, ezt bírni kell. És ezt a táplálkozással tudom magamnak megteremteni.
Menjünk gyerekek, szép az idő, jót fog tenni a friss levegő az ránk. Menjünk gyerekek vidáman, nézzünk körül a világban az ánk. A legjobb, mikor az ember szabadon jár. Abból lesz a baj. Menjünk gyerekek a szabadba, bátran bele a vadonba az ág. Menjünk gyerekek, ne álljunk, legalább valamit csináljunk az ág. A legjobb, mikor az
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Vezess körbe a kedves hallgatókat itt a birtokon, mutassuk be, hogy mekkora is ez a hely, mi található rajta, ugye már említetted a teheneket, a kutyákat, még mi az, ami? Ugye rengeteg gyümölcsfát láttunk, készülsz bizonyos, vagy két helyen is ilyen permakultúrás kis kertet létrehozni, egy kicsit vezess körbe minket.
Jó, hát a birtok ugye készen volt, tehát egy kész birtokot vettünk át, De egy egészen másfajta gazdálkodási mód volt, vagy annak lett ez kialakítva, mint ahogyan mi élünk. Tehát ezt a saját magunk formájára kell alakítsuk. Ugye mi szabadtartásban tartjuk az állatokat, nem istállós tartásban. Tehát ezt úgy hívják, hogy ridegtartás. És ugye van a két tehenünk, az egyik a tehénnek, az idősebb tehénnek van a bikabórja, és akkor van a három ló, van egy Furioso North Star kancánk, egy idősebb kanca. A fiúk lovaglásra használják elsősorban, az is a cél vele, hogy egy szabadidős hobbi lovaglás, de mivel ő már fogatoltak is vele, mielőtt hozzánk került, ezért elég valószínű, hogy igen, be fogjuk szekérelni. Tehát, mert annak az állatnak dolgoznia is kell, nem dísznek szeretnénk tartani, természetesen a legszeretettebb módon és körülmények között fogjuk majd szekerezni, de ott van az ehhez képest elsőként hozzánk érkezett Hucurkanca Rézi, aki egy fiatal nyerslóként érkezett hozzánk. Szintén lovagoljuk, ugye ő a tavaly előtt, illetve a tavaly lett belovagolva. Ő egy nagyon strapabíró, rezisztens fajta, tehát ő egy kis hegyi ló. Szinte egyáltalán nem is kell körmölni, patkolni, aztán végképp nincsen rá szüksége, ő száraz legelőn el van, tehát egy hihetetlenül rezisztens fajta, nagyon egészséges és hosszú életű. Nagyon nagy reményeket fűzök hozzá, az az igazság, akár szekerezésben, akár tehát bármiféle fajta földi munka tekintetében, és lovaglás tekintetében is, mert nagyon nagy a terepbírása. És akkor ott van az ő friss csikója, egy 6 hónapos Hucul csődőrcsikó, ami megint egy olyan dolog, hogy mások évekig, vagy akár évtizedekig tanulják, hogy hogyan bánunk egy csikóval. Nekünk ez egy improvizatív dolog, de beleszerettünk, és bármennyire is diktálja azt a tudatosság, hogy meg kell majd tőle válni, nem biztos, hogy meg fogjuk tudni tenni. Úgyhogy valószínű, hogy herjed formájában marad ő is a birtokon. És akkor van itt több száz almafa, vannak köztük nagyon idősek, nagyon fiatalok, különböző fajták. Az idősebbek azok őshonosak, tehát hogyha most azt mondom, hogy a legnagyobb szárazság kellős közepén ragyásig voltak a fák almával, hihetetlen nagy almatermés volt. Ezt a talajt és ezt az éghajlatot nagyon, de nagyon szeretik. Úgyhogy ebből szeretnék majd még többet megmenteni belőle, tehát magát a fajtát menteni. Ne kérdezze meg tőlem senki, hogy milyen fajták, mert nem tudom. Tehát az egyik piros, a másik sárga, az egyik kicsi, a másik nagy, az egyik savonykásabb, a másik... Idővel majd meg fogom tanulni ezt is, mint minden mást. Rengeteg diófa van, tehát olyan 70 diófa van, fiatal diófák, és nagyon finom a termése. A körtefa van, és a szilva. No, tehát ez a faállomány, a gyümölcsöst így ebben a formában, ahogy van, megtartjuk, viszont a vízgazdálkodás szempontjából nagyon fontos az, hogy a gyümölcsösök ne ebben a 3x3 méteres sorokban legyenek, hanem közébük legyenek ültetve cserjék, különböző gyümölcs cserjék, és közéjük fogom most elindítani, vagy köztük fogom most elindítani egy-egy pofásabb helyen a permakultúrás mélymulcsos erdőkertet. Igen, könyvből tanulom, igen, az internetről tanulom, nem tudom, hogy működik, nem tudom, hogy fogom majd ezt működtetni, de neki fogok. Tehát előttem a vízözön, vagy utánam a vízözön, vagy nem tudom, de neki fogok, hál' Istennek nagyon sok tapasztalt, gazdálkodó ismerőssel és baráttal vagyok körülve, és nem szégyellek kérdezni. És a gazdák közössége, vagy tehát a gazdák közösségénél odaadóbb közösséggel én még nem találkoztam. Tehát itt az információ az nem magánügy. Itt az információ átadása, az információ és a tapasztalat és a tudás áramoltatása, létkérdés. És én ezt a gazdák között, vagy gazdálkodó emberek között tapasztaltam meg. Itt nincsen olyan, hogy segítséget kérj és ne kap. Itt nincsen olyan, hogy kérdezel és ne válaszoljanak. Itt nincsen olyan, hogy megkérdeznek, és te azt mondod, hogy nem tudod, vagy magadba tartod. Alapvetően is benne van az emberben az a késztetés, hogy, tehát hogyha gazdálkodik, hogy megbeszélje a többiekkel az ő tapasztalatát, a felvetéseit, a kérdéseit, és ezért bízom benne, és reménykedem abban, hogy az én gazdaságom is ilyen téren működni fog, mert hogy az önzetlenség az be fogja hozni azt a tudást és tapasztalatot, amit hogyha itt gyakorlatba ültetünk, akkor az meg fogja hozni az eredményét.
Beszélgettünk arról, hogy ugye ez a természetközeli életmód, stílus, hát mindenképpen jó hatással van az emberi testre, lélekre. A gyerekek ebbe születtek már bele, ebbe a fajta életstílusba, vagy ők is meg kellett tanulják, hozzá kellett szokjanak?
A gyerekek ők nem születtek ebbe bele. Én az előző szakmám szerint én színművész vagyok, tehát a két nagyobb gyerekem, ők abba születtek bele, hogy anya színpadon van. Amikor a harmadik gyereket, a második fiamat szültem, Koppányt, akkor szálltam le végleg a színpadról. Tehát ő ezt az énemet már nem ismeri. És egy éves volt Koppány, amikor kiköltöztünk Tófalvára. És az első években ugye megtapasztalni a kint létet. Hatalmas telek voltak akkor, tehát most milyen 2011-12-ről beszélek. Hatalmas hóval, meg mindennel, és igen, voltam talicskában a jeges fát, mert fával fűtöttünk, és kútból jött a víz, és minden. Tehát ebbe azért a két kicsi már beleszületett, tehát ebbe a fajta létezésbe. Akkor még nem voltak házak körülöttünk Tófalván, tehát utána kezdtek a földből kinőni, mint a gomba. Akkor még magunkban voltunk, akkor még természetes volt, hogy a szembe domboldalon a szomszéd lova legel, vagy hogy a juhokat elhajtják a kertünk alatt. Tehát, hogy nem, azért nem volt számukra annyira idegen, de azért nagyobb bacskák voltak már a gyerekek, amikor én azt mondtam, hogy kecske, és, de ezt megbeszéltük. Tehát az, hogy emellett az életforma mellett döntünk, ezt a gyermekekkel megbeszéltük, és közösen döntöttük el. Sőt, mi több, azt is közösen beszéltük meg, hogy milyen fajtákkal kezdünk. Igen, én voltam ennek az egésznek a szellemi forrása, de én megmutattam nekik a felvételeket, a videókat, a kisfilmeket, a riportokat, hogy miben szeretnék, vagy milyen fajtát szeretnék. Megnéztük, együtt mentünk el megvásárolni. Tehát ők ennek az életformának a megszületésének a szerves részei. Tehát a kicsik, a nagyok már nem, de szervesen részt vettek a döntésben.
És úgy látod, hogy ez a fajta életforma azért az ők gondolkodásukat is úgy más irányba vitte, mint általában a mostani, a mai fiatalokat, a mai gyerekeket, akik ugye a városon nőnek fel, vagy akár külvárosi létben nőnek fel. Mennyire más az ő gondolkodásuk azért, mert ők egy ilyen fajta környezetben, természetközeli környezetben nőnek fel.
Egyre többen beszélünk róla, hogy mennyire más ezeknek a gyerekeknek az idegrendszere, a gondolkodásmódja, az életfelfogása, mennyire máshogyan alakul az ő fizikai fejlődésük, szellemi fejlődésük. Az én fiaim például nem tették fel azt a kérdést, hogy hogyan lesz a kisbaba, mert annyira természetes, mert benne élünk, hogy hogyan szaporodik a természet. No, de hát, hogy és ezzel már is szemléltettem azt, hogy mi a gondolkodásbeli különbség. Ugye a közoktatásunk több mint 100 éve, 150 éve, és aztán utána, ami kötelező lett, az egy analitikus gondolkodást tanít a gyerekeknek, tehát egy elemző gondolkodást tanít a gyerekeknek, amely elemző gondolkodás jó, csak egy idő után el fog vesztődni a részletekben, és nem fogja látni a teljes egészet. A mi gyerekeink, akik ilyen környezetben élnek, egy analógikus gondolkodást sajátítanak el, mert ez a természetes gondolkodás. Tehát az analógikus gondolkodás az azt jelenti, hogy a hasonlókat keresi. Tehát visszatérve arra, hogy az én gyermekeim nem kérdezték meg, hogy hogyan lesz a kisbaba, hogy ő látta az állatokat, A látta a kutyákat, látta a teheneket, látta a lovakat, látta a kecskéket, látja a juhokat. Abból megszületik ugye a kisbárány, a kisboci, a csikó, a minden. És ebből ő, mivel azonos az ember szaporodásával, ezt az azonosságot ő azonnal érzékeli és felfogja. Tehát ő azonosat keres. Hát, hogyha ez így működik, akkor ennek is így kell működnie. De ha ez így működik, akkor annak is úgy kell működni. És hogyha az, akkor amaz is. És hogyha ez mind így működik, hát akkor az a nagy valami is így kell működjön. És ezt a természetben megtapasztalva, ők egészen máshogyan tudnak viszonyulni a hétköznapi valósághoz, a saját életükhöz, a párválasztáshoz, az életük céljainak megfogalmazásához, az élet értelmének megfogalmazásához. És ez egy hatalmas nagy többlet. Ezért olyan pokolian veszélyes, hogyha megszűnik a falusi létezési forma, hogyha a falvakból a gyermekeink bekényszerülnek a városokba, iskolákba, mert egyrészt meg divat, másrészt, mert hát úgy könnyebb. Más, harmadrészt meg, hát úgy jobban érvényesül. Ezért ne felejtsük el, hogy van egy Szent Györgyi Albertünk. És még sok-sok más tudottunk, de azért mondom Szent Györgyi Albertet, mert talán róla hallott mindenki. Tehát a C-vitamin feltalálója. Egy tanyáról került ki. Egy tanyáról származik. A nagyszüleink is megtanultak írni, olvasni, és micsoda gyöngybetűkkel. Ma már hogy kínlódunk a gyermekeinkkel, hogy szépen írjanak, olvashatóan, stb. Hatalmas nagy dolgok ezek, és egyszerűen ilyen egyszerű oka van, hogy a finom motorikája a városban felnőtt gyerekeknek nem fejlődik ki. Tehát egyszerűen nem találkozik azzal a természeti környezettel, amivel a mi gyerekeink, igen, hogy apró kavicsokat motoszkál, apró kis fadarabokat, meg fára mászik, hogy a jobb és bal agyféltekének a fejlődése, az összhangba kerülése egymással, az hogyan tud kifejlődni. Tehát erről rengeteg szakirodalom szól, és rengeteg szakember kezdi egyre hangosabban kimondani, hogy nagyon nagy a baj, nagyon, de nagyon nagy a baj. De akkor kezdjük el kimondani mi is erre rengeteg ilyen cselekvő tevékenység van mostanában. Egyrészt a gazdák körében, tehát akik már régóta csinálják, vagy ebbe születtek bele, vagy családi örökség, vagy az akár most gazdálkodni kezdő a értelmiség, egyre hangosabban kezdjük el kimondani, hogy ne tessék elvinni a falvakból a gyerekeket, tessék otthagyni a falvakban a gyerekeket, adjuk vissza a parasztgazdálkodásnak a valódi értékét, a jó értelembe vett, mert ugye a kommunizmus ezt a pejoratív értelemmé tette a parasztot. Nem, a földműves paraszt, a gazdálkodó paraszt, az egy komplex tudással, ősi tudással rendelkező csoda. És abban a csodában felnőni, azt tovább művelni, abban nevelni a gyermekeinket, ez a jövő. És aztán igen, azokat a gyerekeket, akik bizonyos téren képességekkel rendelkeznek, és képesek, vagy képesnek mutatkoznak másban, igen, azoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy tovább tudjanak tanulni. Azoknak biztosítani kell a lehetőséget. De hadd kapják meg az alapot, a 7 évet otthon a szülőket ne kényszerítsék be ellehetetlenített körülmények közé gyárakba, hogy feladják a gazdálkodói létezésüket, bekényszerüljenek egy tömbházlakásba, hogy gyárba menjenek dolgozni. Kell, tehát arra is szükség van, de közben pedig ne számoljuk fel a falvainkat és a gazdálkodói mi voltot. Tehát igenis a gazdálkodó parasztnak meg kell adni a tiszteletet, meg kell adni a becsületet, meg kell neki mutatni, tudomására kell hozni, hogy mekkora értéket képvisel. És azon az értéken kell őt megbecsülni. Őt, a munkáját, az általa létrehozott terméket, legyen az a tej, a sajt, a vaj, a túró, az orda, a különböző feldolgozott húsok, vissza kell neki adni a becsületét. Hogy legyen ereje, hogy legyen eszmei és értékrendbeli tartása, hogy a gyermekét ő felvállalja, és elhiggye magáról, hogy igenis ő fel tudja nevelni a gyermekét, nem kell odaadja egy városi intézménynek, hanem fel tudja nevelni. Akkor ilyen körülmények között annak a gyermeknek a finom motorikája, az értelmi fejlődése, az érzelmi intelligenciája, a természet közeli mi volt a lelkiségében, egy olyan töblettel ruházza fel, ami a jövőt jelenti. Mert különben ez a digitális világ beszippantja a jövőnket.
Mondtad, hogy látod te, vagy látsz egyfajta ébredést, hogyha arról beszélünk, hogy a mai fiatalok igenis mernek nekifogni egy-egy gazdálkodói létnek, egy-egy ilyen kis vállalkozásnak akár, de hogy ezek a miértek, hogy miért fognak neki, azt úgy látod, hogy helyes úton indulnak el ezek a miértek? Tényleg van egy ilyen ébredés? Azért Székelyföldön járva, kelve nagyon sok helyen látunk azt, hogy azért próbálkoznak egy kis helyi termékek, tehát hogy rengeteg ilyen kis helyi termék van, és ezeket próbálják ugye népszerűsíteni, de hogy a miértek azok jók?
Mindenképpen jó. Mindenképpen jó. A miérteket lehet finomítani. Tehát, hogyha alapvetően ebből a technokrata, abszolút materialista, pénzközpontú világból, vagy világot használva valaki nekifog, és gazdálkodik, és termel, és termeszt, és tenyészt, az csak jó lehet. Tehát lehet ezt rosszul csinálni, de hogyha az ember a jót csinálja rosszul, abból már csak jó lehet. Ha a rosszat csinálja jól, abból már csak rossz lehet. Tehát ezt nem én találtam ki, ennél sokkal okosabb emberek találták ki, csak hogy értsük. Igen, hál' Istennek egyre többen vagyunk, egyre többen vannak, és ami egy nagyon fontos dolog, hogy nem az íróról kellett kezdeni, hanem mint például Magyarországon, vagy a még nyugatabbra lévő államokban ezt a fajta életformát, vagy ezt az életformát, hanem nálunk nem történt meg, hál' Istennek a szakadás, sikerült megtalálni azt az egy kicsi vékony cérna szálat, és azt megerősíteni, és visszafűzni rá a gazdálkodói létformát. És igen, lesznek változások a kezdőgazdák köreiben. Lesz, aki elmegy egyik irányba, felfejleszti, mondjuk elmegy egy picit iparosabb forma fele. Lesz, aki visszatér a még természetközelibb életformához. Lesznek szélsőségek, viszont a szélsőségek akkor tudnak megszületni, hogyha van egy erős középérték, van egy erős mag, amitől el lehet mozdulni a szélekre. És ez az erős mag, ez egyrészt nem szűnt meg, másrészt elkezdett megerősödni, harmadrészt kap új töltetet. És ez az új töltet, ez azt jelenti, hogy nagyon sok értelmiségi család, fiatal értelmiségi család fog neki a gazdálkodói életformának. És ami még ennél is fontosabb, hogy igen, a közösségi média segítségével ennek hangot is adnak, és meg is mutatják. Mert így kell divatot teremteni. És egy divatorientált technokrata világban élünk, és igen, ezeket eszköznek kell felfogni, és eszközként kell használni. Igen, divatot kell teremteni abból, hogy létezik ez az életforma, és hogy ez milyen jó. És hogy milyen jó egy ilyen közösséghez tartozni. Mondok egy egyszerű példát rá. Ugye májusban költöztünk ki. Nem voltunk ismeretlenek a falu számára, de nem is voltunk ismertek. Főleg nem a gyermekeim. És a tegnap este jöttek haza már későbbi órában a férjem a fiaimmal, és megálltak a falusi boltban, ami egyben a kocsma is, kenyeret venni. És ott álltak többen férfiak, tehát este ez így nagyjából erről szokott szólni, összeülnek a férfiak vagy a falusiak, és akkor megbeszélik a megbeszélni valókat. Tehát az az ő dolguk, hogy a férfiak megbeszélik a dolgokat. No, és megálltak, és akkor behívták őket beszélgetni, pálinkázni. És akkor megkérdezték mármint a férjem és a fiam, hogy de most akkor mi van, többen vannak, mint ahogy szoktak lenni. És mondták, hogy hát igen, mert foci meccs van. Faluközti foci meccs. És hogy ti nem jöztök? És hát mondta Gábor, hogy a férjem, hogy hát ő nem, de Imre mondta, hogy igen, és akkor mi van, hogy van. És összeszerveződtek, és elmentek, és fociztak a többi faluval az éjszaka kellős közepén, aztán pedig utána megünnepelték a győzelmüket. De hogy... Tehát ez egy közösség. És utána ezek az emberek reggel felkeltek, és elmentek dolgozni. Tehát elmentek dolgozni, utána hazajönnek a munkából, mezőről, vagy az állatoktól, vagy bárhonnan, vagy hogyha munkahelyen dolgozik, akkor utána hazajön, és elmegy és rendezi az állatait, előkészíti a földet tavaszra, előkészíti a gyümölcsfákat, metzi őket, és a többi. De közben segítségre van szüksége. És akkor este megbeszéli, hogy a kocsmába, hogy holnap akkor tudsz nekem jönni segíteni, hogy akkor hordjuk le a fát, vigyük fel a ganyét, a szénát el kell rendezni, né, a lovat át kéne szállítani egyik helyről a másikra, stb. És összeszerveződnek és csinálják. És ez egy közösség. És ez a legnagyobb csoda ebben az egészben. Mert ez az a hová és hozzátartozás energiája, ami a gyökeret jelenti. És ez benne a legszebb. És azt hiszem, hogy ez az, amit vissza kell adni az embereknek tudatosan, hogy ezt tapasztalják meg.
Nem is tudom, hogy érdemes-e megkérdeznem azt, hogy annyira szeretetteljesen és annyira lelkesen beszélsz erről az életformáról, hogy nem hiányzik a színpad, az a világ?
Nagyon sokszor felteszik nekem ezt a kérdést. Nem. Nem, olyannyira nem hiányzik, hogy nem járok színházba. Tehát nem megyek el színházi előadásokat nézni, és tudom, hogy ez most a színháznak nem jó reklám. Én tényleg abba születtem bele, abban nőttem fel, és tényleg 37 évet az életemben a színházban töltöttem, és a színházzal töltöttem. Azt gondolom, azt érzem én, hogy a színházi világ is elrugaszkodott nagyon, de nagyon messzire. Attól egyszerű lényektől, amit Peter Brook fogalmazott meg. Az üres tér. Mit jelent a színház? A színház egy üres tér, amit egy valaki néz, és amin egy másik valaki keresztül megy. Ez a színház. De kell hozzá a katarzis. A katarzis élménye. És azt a legegyszerűbb módon, a legegyszerűbb emberi, legtisztább érzésekkel és érzelmekkel és formákkal el lehet érni. És én azt gondolom, hogy akkor fogok ismét jókedve, őszintén színházi előadást nézni, nagy Isten csinálni, amikor ismét ember közeli lesz, amikor ismét visszatér ahhoz az eszenciális lényegéhez, ami miatt annak idején megszületett, vagy ahogyan ő élni tudott akár a Népszínház korában, mondjuk Petőfié korában. Szolgálni, szolgálni és szolgálni. Ez lenne az ő feladata. Aztán, hogy ezt művészi szinten is lehet csinálni, az egy egészen másik tárgy, vagy másik kérdés, másik tárgyészta. De a szolgálat mi volt az a színháznak elveszett, és engem pedig ez érdekel. Tehát én például gazdálkodó értelmiségiként, hogyha leülök és megnéznék egy színházi előadást, akkor az engem töltsön fel, gondolkodtasson el, adjon nekem energiát, és adjon nekem erőt ahhoz, hogy holnap hajnalban ismét felkeljek, és tudjam, hogy miért kelek fel. És ez nem csak a gazdálkodói mi voltra vonatkozik, hanem alapvetően bármire és bárkire vonatkozik. Amíg én ezt a színháztól nem kapom meg, addig én nemhogy nem csinálom, hanem nem is szeretném nézni. És tudom, hogy ez most nem egy jó reklám, de lehet, hogy egy jó ébresztő.
Köszönöm szépen akkor, hogy beengedtél a birtokodra, házadba, engem is, hát így akkor ezáltal a hallgatókat is, és az életedbe. Reméljük, hogy tényleg elgondolkodtató ez a kis beszélgetés másoknak is, és egy kicsit tényleg népszerűsíteni lehet ezzel is ezt a természetközeli életformát, hiszen azt hiszem, hogy tényleg nincs vesztenivalónk, hogyha erre az útra lépünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm, és viszont hallásra.